Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Böjt első vasárnapján, Mózes első könyvéből, a 3. fejezet, 14. versétől a 19. versig a következőképpen. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességed fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked. Mégis vágyakozol férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, amikor elkezdődik egy időszak az egyházi esztendő során, akkor mindig bajba kerülök, mert azon gondolkodom, hogy valami fantasztikus az a sok-sok gazdagság, ami előjön az egyházi esztendő témái közül. Mindig bajba vagyok, hogy melyik időszak a legszebb? Melyik időszak a leggazdagabb? Legutóbb úgy éreztem, hogy advent időszaka, és persze ugye benne a karácsonyi ünnepkör a leggazdagabb, mert azt láttam, hogy ha összehasonlítjuk adventet, az egyházi esztendő kezdetét, a polgári esztendő kezdetével, ég és föld a különbség, hiszen a polgári esztendő arról szól, hogy hát, hogyha valami újat hoz számunkra ez az év. Hát, hogyha jön valami új. Nyilván politikai pártok tudjuk, hogy miben reménykednek. Azt is tudjuk, hogy hiába való módon. És minden ember reménykedik, hogy ezt meg kell osztani, és akkor ilyen nagy boldogság vár rád. Mindenki valamiben reménykedik. Várakozással teli az az ember, aki a polgári esztendőre tekint. És akkor jön az advent, ami pedig arról szól, hogy megérkezett az Úr Jézus. Mert hogy az advent az megérkezés jelent. Nem arról szól, hogy várakozni kell még a megváltóra, hanem már itt van, már megérkezett. Jézus kerül a középpontba, olyan hallatlan titok ez, mint egy gyermek születése. Hihetetlen, hogy éppen ezért születik meg az Isten gyermekként ebbe a világba. Megérkezett, eljött. Nem kell már várakozni. Készen van a megváltás. Most azonban Böjt első vasárnapja van. Egészen más kerül a fókuszba. Ott arról van szó az egyházi esztendő elején, hogy mit kapunk Jézusban. És most itt pedig arról van szó, hogy mit nem ad meg Jézus számunkra. Mit nem hozott el a megváltó? Mit nem akar adni nekünk? Egészen konkrétan arról szól az ős történetből, a felolvasott ige szakasz, hogy mi az, amit elveszítettünk? Mi az, ami elromlott ebben a világban? Átkot élünk meg. Lásd, férj-feleség kapcsolatában. Nyilván nem csak a férj-feleség kapcsolatában, hanem hogyha mondjuk valaki az elkötelezettségtől fél, akkor mondom, hogy az élettársak kapcsolatában is. Sőt, sokkal hatványozottabban, hiszen azt tudjuk, szoktam mondani néha azoknak, akik kíváncsiak rá, hogy azok, akik élettársi kapcsolattal kezdték a házas életüket, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen az élettársi kapcsolatban bele van kódolva a próba jelleg. Összeköltözünk, megpróbáljuk, hát, hogyha sikerül. Bele van kódolva. Ez egy próba. És ez a kód, ez marad akkor is, amikor már összeházasodnak. Kivéve, ha nem kötik szorosan össze az életüket az Úr Jézussal, aki nem próba kapcsolatot épített ki velünk. Számíthatunk rá. Ezt nem én mondom, ezt a statisztika mondja, hogy jóval törékenyebbek, jóval bomlékonyabb egy olyan házasság, amelyet megelőzött egy élettársi kapcsolat. A másik, ami előjön az igéből, a munka fáradtságos volta. Hát ma állandóan erről beszélnek. Kiégünk, kiégünk. És tapasztaljuk azt, hogy sokszor az emberek még a segítő foglalkozásokat is kiégve, belefáradva végzik. Belefárad az ember az eredménytelenségbe, mert nem látja az értelmét a munkájának. Nem véletlen, hogy az egyik istentisztelet után valaki idejött hozzám, és azt mondta, de jó neked, hogy te azt csinálod, olyan munkát végzel, aminek van értelme. Mert azt mondja, amit én csinálok, annak nincsen. El fog veszni az egész. Mindent megesz a moly és a rozsda. Az nem azt jelenti, hogy a lelkész nem látja sokszor eredményt ennek a munkáját. Lehet, hogy még inkább. Ezért nagyon jó, amikor tudjuk, hogy vannak hívő testvérek, akik imádságban hordozzák az életünket, meg a szolgálatunkat, mert a leginkább az ördög nyilván a mi kapcsolatunkat és a mi szolgálatunkat akarja kikészíteni, mert nyilvánvaló, hogy nem akarja azt, hogy az átok alól elmeneküljünk és megszabaduljunk. Szóval igen, jó dolog. Jó dolog az, hogy olyan munkánk van, ebben teljesen igaza van annak, aki ezt mondta. És a végén miről van szó? Hogy a rendetlenkedő embernek, mert ugye erről szól az őstörténet, hogy az ember kilép az isteni rendből, rendetlenkedő ember lesz, ez a bűnnek a lényege. De a bűnnek a lényege nem az, hogy valaki hazudik, vagy becsapja a másikat, meg hűtlenkedik, meg ezt csinál, azt csinál, ugye. Hát az egész személyünk el van távolodva, el van fordulva az Istentől. Ez a bűn. A rendetlenkedő embernek vissza kell térnie a rendbe. Vissza kell térnie a porba. Kapott egy esélyt az Istentől, egy önálló életre, amivel nem ment, vissza kell térni a porba. Vissza kell térni a rendbe. Az Isten nem engedi a rendetlenséget ebben a világban. Tulajdonképpen arról van szó, amikor végigolvassuk ezeket az eseményeket, hogy az Isten elengedi az embert. Menjél és tedd a dolgodat, amit úgy gondolsz, hogy tenned kell. Nem tartja vissza. Mint a tékozló fiút elengedi az apja. Egy 25-26 éves fiúról olvastam, aki még otthon élt, még nem kezdett önálló életet, de már elkezdett dolgozni, szépen hozzájárult úgy, ahogyan illik, ugye a család költségvetéséhez, a fizetéséből megvolt egy rész, amit leadott, azért, hogy ő ott lakik, nem akart ingyen élő lenni, de egyszer aztán teljesen kiborult, mert mindig voltak a feszültségek a szüleivel, és egyszer borzasztó módon ordítozva kifejezte azt, most már elege van ebből az áparodott családi légkörből. Elmegy, albérlet, megállja a saját lábán, és hát köszönés nélkül akart kirohanni a lakásból, amikor teljesen ledöbbent, hogy az édesanyja elővette a bőröndöt, és szépen kezdte bepakolni az összehajtott ruháit, mindenféle használati eszközt, amire szüksége lesz a fiának. Az édesapa pedig fogta az íróasztalnak a fiókját, kihúzta, és elővett belőle egy takarékbetét könyvet. És azt mondta, ez az a pénz, amit összegyűjtöttünk neked, amit te hazaadtál mindig, amivel hozzájárultál a család költségvetéséhez. Ezt mi itt összegyűjtöttük, hogy legyen mivel kezdened. És tulajdonképpen, amikor az ember elszakad az Istentől, és el akar rohanni az Istentől, akkor Isten ezt teszi. Ugye, mivel folytatódik, nem olvastuk el, bőrruhába öltözteti az embert. Tehát, hogy Isten kistafírozza az embert. Az ember el akar menni, és Isten megadja számára a muníciót az élethez. Mi ez a muníció? Házasság, család, gyermek. És nyilván, hogy az ember ebből azt fogadja el, amit akar. Van, aki nem fogadja el a családot, nem fogadja el a házasságot, nem kell neki. Nem kell neki a gyermek. Megnéztem, körülbelül 30-31 ezer gyermeket ölnek meg még mind a mai napig az anyamében. Csökken a szám, ez nagyon nagy szó. Jelentősen csökken a szám az utóbbi években, de nagyon-nagyon sok a gyilkosság. Vagy gondolhatunk a hatalmi harcra, ami kialakul férfi és nő között. Az uralkodásért folytatott harcot nem utasítja el az ember. Azt, hogy együtt legyen a házastársával, azt, hogy a gyermeket vállalja, azt elutasíthatja. De az uralkodásért folytatott harcról nem mond le az ember. Nemrég volt, hogy temettem egy férfit, és a feleség, hát csupa szívasszony, és arról beszélt, hogy őt hogyan nevelték fel, hányatatott gyerekkora volt, hogyan nevelték fel apácák. És hogy milyen ott élte át a szeretetet az apácák körében. És sikerült aztán egy jó férjet találnia, de azt mondja, nagyon sokszor ideges volt a férje. Nagyon sokszor begurult, és sokszor őt is megütötte. És azt mondja, én mindent megbocsátottam neki. Én akkor is szeretem, hogyha megütött. Egyetlen dolgot nem bocsátok meg neki, hogy szitta az Istent. Hogy milyen az ember, hogy mennyire sérült emberek vagyunk, és elfogadjuk azt is, aki bánt bennünket, csak ott legyen mellettünk. Folytatódik a hatalomért való harc, de akkor is szeretem. Akkor is ő az enyém. Aztán adja Isten a munkát. Ezt megint elfogadhatjuk, vagy nem fogadjuk el. Nyilván van, aki kerüli a munkát, van, aki szorgalmasan dolgozik, különbözőek vagyunk. De nem kerülhetjük el a hiába valóság érzését. Nem kerülhetjük el a porba való visszatérést. Sok mindent mérlegelhetünk, elfogadjuk Istentől a muníciót. Elfogadjuk Istentől a családot, és így tovább. De nem utasíthatjuk vissza a hatalomért való harcot. Nem tudjuk visszautasítani. Nem tudjuk visszautasítani. Én nem akarok por lenni. Legfeljebb csak gyorsíthatjuk, vagy lassíthatjuk a porrá válást, attól függően, hogy milyen temetési módot választunk. Nincsen más választási lehetőség. És ekkor jelenik meg Jézus, az Isten fia a pusztában. Nagyon szépen párhuzamba lehet állítani a megkísértés történetét az őstörténeti büntetés történetével. Megjelenik Jézus, az Isten fia a pusztában, aki eltapossa a kígyót, ugye akiről olvastuk, hogy az asszony magva lesz, vagy akiről így énekeltünk a 189-es énekben, hogy te hordoztad, te boldog ág, az ellenség gonosz fejét megváltunk rajtad zúzta szét. Igen, megszólal az őstörténetnek ez a nagyon-nagyon fontos része, amit az első evangéliumok nevezünk. Megjelenik tehát a pusztában az Isten fia, aki szétzúzta a kígyót, aki az asszony magva. Megjelenik a pusztában, mert pusztaság az életünk. Miért jött el Jézus? Ugye említettem, hogy Adventben, karácsonykor, azt szólal meg, hogy mit ad nekünk. Miért jött? Hogy megszabadítsa népét bűneiből. Itt viszont sorba megy az evangélista, hogy miért nem jött Jézus. Nem azért jött, hogy kenyeret adjon. Mondhatom, hogy ez a föld dolga, hogy a kenyeret adja. Meg az ember dolga, hogy munkálkodjon. Nem azért jött, hogy kenyeret adjon, hanem azért, nem azért jött, hogy megkönnyítse az életünket. Nem azért jött, hogy sikert adjon, ugye a másik kísértés, hogy vesd le magadat a templom párkányáról. Nem azért jött, hogy megóvja az életünket az eleséstől. Inkább minket adott egymás mellé. Adott férjet, feleséget, gyermeket, lelki testvéreket, hogy azok megóvjanak az eséstől. Nem azért jött, hogy uralmat adjon a másik ember fölött, meg a másik párt fölött, meg nem tudom, mi minden harcok folynak körülöttünk. Bár ezt akarja az ember, az uralmat. Hanem inkább szolgálnunk kellene. Hozzáteszem persze, nem kiszolgálni. Tehát sohasem volt Jézusnak az a gondolata, hogy szolgáljuk ki a másik hatalomra törekvő embert. Szolgálni kell. Folytathatnánk, hogy Jézus nem gyógyítani jött, bár gyógyított is. Nem tanítani jött, bár tanító is. Vagy nem példának, példaképnek jött, bár példát adott, például a lábmosásnál. Szóval példát hagytam. Ezt tegyétek egymással. Miért jött? Azért, hogy életét adja váltságosokakért. Életét adja értünk. Böjtről szoktuk mondani a lemondásnak az időszaka, de nem csak arról van szó, hogy itt arra készülünk fel, hogy Isten tényleg mindent meg fog tőlünk vonni. Ugye emlékszünk, beszéltem róla, hogy ő szépen mindent elvon tőlünk, és végül teljesen megadva magunkat kell átadni. Nem ez a legfontosabb, hogy miről kell lemondani, hogy hogyan böjtöljünk, hanem hogy figyeljünk arra, hogy Isten szerelmi vallomását meghalljuk. Mert ez a lényeg a böjtnek. Ezért kell, hogy félretegyünk dolgokat az életünkben, hogy meghalljuk végre az Isten szerelmi vallomását, amivel meg akar bennünket menteni. Mi vég nélkül küzdünk, ugye nem adjuk fel, sokszor büszkék is vagyunk erre, hogy tehát nem adom fel. Újabb és újabb áldozathozatalra van szükségünk ahhoz, hogy ne adjuk fel. Újabb és újabb időt kell, pénzt, életet áldozni, házastársat, gyermeket. Sok-sok mindent feláldozunk az élet oltárán, és kiderül, hogy soha nem elég. Eszembe jut nekem a zsidókhoz írott levél, ahol arról azt magyarázza a zsidó híveknek a levél írója, hogy ezek az áldozatok, amiket a templomban végzünk, ezek nem tudják a bűneket megbocsátani. Soha nem elég. Újból és újból meg kell ismételni. És ezért van az, hogy az emberek újból és újból megismétlik az áldozatot, amit hoznak. Azért, hogy a saját életük kerekedjen, a saját életük előre menjen, és soha, de soha nem elég. Akármennyi pénzt áldoz fel az ember, hogy az életét úgy folytassa, ahogyan szeretné, akármennyi időt, akármennyi életet, mert ugye ezt is feláldozzuk, azt szoktuk mondani, hogy hát én megérdemlem, hogy most boldog legyek, és most akkor új életet kezdjek, még hát még csak 40 vagyok, vagy 45 éves vagyok, stb. Feláldozom akkor a házastársamat, feláldozom a gyerekemet. Nem érdekes, hogy ő létbizonytalanságot él át. Mert elkezd potyogni a könnye, amikor bejelenti nekem, hogy anya azt mondta, hogy elköltözik otthonról. Nem érdekes. Nem érdekes az, hogy skizofrén lesz a gyerek. Mert nem viheti haza azt, amit az apa vett neki. És fordítva. Gyerekeket áldozunk a mi koszos életünk oltárán. Ez a valóság. Nem képes a mi koszos áldozatunk bűnöket megbocsátani. Ez a bűn tetézi. Nem vagyunk képesek bűnöket eltörölni. A böjt első vasárnapja nyitány. Tudjuk azt, hogy egy operának a nyitánya minden témát felhoz. Minden téma, minden dallam szerepel benne. És ilyen a böjt első vasárnapja. Egy nyitány. Minden van benne. Egyetlen dolog nincsen benne, vallásosság. Gyökösi Bandi bácsi írja valahol, hogy Jézussal nem lehet vallásos kérdésekbe bonyolódni, mert ő a teljes élet kérdéseivel, az élet kérdéseivel foglalkozik. Jézus nem vallásos kérdésekről beszélt. Gondoljunk arra, hogy amikor a samáriai asszony elkezd róla vallásos kérdésekről beszélni, hogy hol kell imádni az Istent? Jeruzsálembe? Garizim hegyén? Folytatja ezt a vitát? Dehogy folytatja. Ő nem vallásos kérdéseket jött megvitatni. Amint látjuk, valódi kérdéseket, házasságot, gyermeket, családot, munkát, halált, ezeket. Nyitány invokáit vasárnapja. Minden kérdés előkerül, és az örömhír az, hogy megjelenik, nem csak az a gondolat jelenik meg az felolvasott igében, hogy porrá leszel, hanem még mielőtt ez megtörténik, hogy porrá leszel, porrá lesz, romlandó testé lesz Jézus helyettünk. Hiszen hamarabb jön a felolvasott igében az, hogy megjelenik az asszony magva. Megjelenik az asszony magva, aki szétzúzza az ördögnek a fejét a keresztfán. Porrá lesz. Halandó emberré lesz Jézus azért, hogy minket megmentsen, megtartson. Így figyeljünk a következő böjti vasárnapokon a megmentésünk történetére. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, segíts elfogadni azt, hogy mindenestől romlottak vagyunk, és mindenestől elveszettek vagyunk. Spor az egész életünk. Segíts elfogadni, hogy te ebbe a pusztaságba jöttél el. És ebben a pusztaságban éled át a kísértést, újból és újból, hiszen mi magunk is kísértünk. Mi magunk is kérjük tőled a kenyeret, a jobb megélhetést, kérjük tőled a sikert, az uralkodást, holott ez a bűn büntetése. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne mi mondjuk meg neked, hogy mit tegyél, ha az Isten fia vagy, hanem elfogadjuk azt, hogy te azért jöttél, hogy váltságul legyél a mi bűnös életünkért. És köszönjük neked, hogy ez az áldozat egyszeri, és mindenkorra szóló, és elegendő. Segíts, hogy befejezzük az általunk különféle oltárokra vitt áldozatokat. Befejezzük ezeket az áldozathozatalokat, és egyedül a te áldozatodban bízzunk. Egyedül rád bízzuk magunkat. Amen.